Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. április 10-én, pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret legyen neked, Urunk Jézus, az Eukarisztiában, melyet a fölteke valamelyik sarkában ezekben a percekben bemutatnak. Minő csodája ez a szeretetnek, egy Isten szeretetének, aki magát nekünk adja, aki önmagát az atyának értünk feláldozza. Szeretet atya, annak a Jézusnak, fiadnak nevében, aki magát az oltáron feláldozza, kegyeskedjél a te lelked által megszentelni papjaidat, és megáldani apostoli szolgálatukat, hogy általuk te uralkodjál a szívekben, és mindenütt, hol emberek csak megfordulnak, e szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Thomas Mertontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az igazi boldogság az önzetlen szeretet gyümölcse, azé a szereteté, amely a szétosztás arányában növekszik. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Zsoltokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal április 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
De la Salle, Szent János imája. Ó, adj kegyelmet nekünk, hogy csak azt szeressük, ami neked tetszik, hogy minden gondolatunk és akaratunk tökéletesen egy legyen a tiéddel. Milyen jó Istennek szolgálni, milyen gazdagon jutalmazza már a földön azokat, akik szeretik őt. Add meg, fölséges teremtőm, hogy szent kegyelmet segítségével, minden erőmmel neked szolgáljak, dicsőségeden dolgozzam, hiszen ez életemnek legfőbb kötelessége. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Azért kellett hozzányúlni a stratégiai olajtartalékhoz, mert Zelenszkij elzárta a barátságkőolajvezetéket, mondta Orbán Viktor az Indexnek adott élőben közvetített interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatosan töltik fel a készleteket. Orbán Viktor azt mondta, a védett árat mindenképpen meg akarják tartani, hozzátette. A tartalékhoz nem csak az ár miatt kellett hozzányúlni, hanem mert nem volt elegendő nafta. Most Horvátországból hozunk fel, amennyit tudunk, közölte, megjegyezte. Állandó vita tárgya, hogy mennyit bír az a kiegészítő vezeték. Az előttünk álló, egyre súlyosabbnak látszó és gyorsabban közeledő válságok kivédésének a forgatókönyvein dolgozom, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az Indexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, Magyarország most válságkezelő üzemmódban van a háború kitörése óta, és várhatóan az egész évben abban marad, és ha a Jóisten nem segít meg bennünket, akkor még jövőre is. Ezért azon dolgozik, hogyan tudják megvédeni a rezsicsökkentést, hogyan tudják megvédeni az árakat, és hogyan tudják megakadályozni, hogy az élelmiszerek ára ne induljon ismét felfelé, jelezte Orbán Viktor. Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, hogy a munka felét elvégezték, de el kellett végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának. Magyar Péter lelepleződött. Háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hidvégi Balázs úgy vélekedett. A leleplező hangfelvétel egyértelművé tette, hogy mi a vasárnapi választás tétje, amikor nem kamerák előtt van, Magyar Péter azt mondja, hogy nagyon nagy háború lesz. Úgy folytatta, erről beszéltünk, erre a veszélyre figyelmeztetünk jó ideje. Brüsszel háborúba akarja vinni Európát. A háborúra és Ukrajnára költené az európaiak pénzét. Kitért arra, hogy Magyar Péter ezt az egész kampányban tagadta, de csütörtökön lelepleződött. A hangfelvétel bizonyítja, nagyon jól tudja, hogy Brüsszel háborúba akarja vinni Európát. Pontosan tudja azt is, hogy tőle mit várnak az ukránok és Brüsszel. Háborúpárti és ukránpárti kormány alakítására bérelték fel, mondta a politikus. Az államtitkár úgy fogalmazott, Magyar Péter tudja, hogy a háború valós veszély, és neki az a feladata, hogy egy olyan bábkormányt alakítson, amely kész támogatni a háborút és Ukrajnát. Végül az időjárásról. Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle. A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomoly felhős idő lesz. Estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég. Az északi a szél időnként megélénkül, a hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az olimpiai sportolókhoz. A sportnak az embert kell a középpontba helyeznie. 14. Leó pápa felhívása. Imavirrasztás a békéért a Szent Péter bazilikában. Leó pápa kedden este Castel Gandolfóban az újságíróknak. Az egész iráni nép elleni fenyegetés elfogadhatatlan. Ceruza. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét második az isteni irgalmasság vasárnapjára. Leó pápa az olimpiai sportolókhoz. A sportnak az embert kell a középpontba helyeznie. 14. Leó pápa április 9-én csütörtökön találkozott a Milánó Cortinai téli játékokon részt vett olasz olimpiai és paralimpiai sportolók küldöttségével. Hangsúlyozta a sport értékét, mint a találkozás és az önuralom helyét. A március közepén véget ért Milánó Cortinai téli olimpiai és paralimpiai játékokat követően 14. Leó pápa fogadta a világ legjelentősebb sporteseményén részt vett olasz sportolókat a Vatikánban. Beszédében kiemelte, hogy a verseny nemes emberi, kulturális és spirituális üzenetet terjeszt az egész világon.
Davvero, lo sport, quando viene autenticamente vissuto, non resta soltanto una prestazione.
A sport, ha hitelesen élik meg, nem marad pusztán előadás, szögezte le a Szentatya. Ez egyfajta nyelv, egy történet, amely gesztusokból, erőfeszítésekből, várakozásokból, bukásokból és újrakezdésekből áll. A sportolók bemutatták jól edzett testüket, de áldozathozatalukról, fegyelmükről és kitartásukról szóló történeteiket is, tette hozzá a pápa. Kiváltképpen a paralimpiai versenyeken figyelhettük meg, hogyan válhat a korlátozottság a kinyilatkoztatás helyévé. Nem valami, ami akadályozza az embert, hanem valami, ami átalakítható, sőt, átalakulhat új felfedezett tulajdonságokká. Leó pápa méltatta a sportolók szolidaritását családjukkal és csapataikkal, akik támogatták sportpályafutásukat.
Lo sport infatti concorre alla maturazione del nostro carattere.
A sport segíti éretté tenni a jellemet és szilárd lelkiséget igényel, mivel a sportolók megtanulják megismerni testüket anélkül, hogy bálványoznák azt, és uralni az érzelmeiket. A végtagokkal együtt edzve az elmét, a sport akkor hiteles, ha emberi marad, vagyis ha hű marad elsődleges hivatásához, hogy az élet és a tehetség iskolája legyen, emlékeztetett 14. Leó. A sport megtanít minket arra, hogy az igazi sikert kapcsolataink minőségében, a kölcsönös megbecsülésben és a megosztott örömben mérik, tette hozzá a pápa. 14. Leó a 2026. február 6-án a téli olimpiai játékok előtt kiadott Bőségben élni című levelére emlékeztetve rámutatott, hogy a bőségben élt élet harmóniát teremt a testiség és a belső világunk között. Emlékeztetett az olimpiai fegyverszünet ősi hagyományára, mondván, hogy értéke igaz a polarizáció, a rivalizálás és a konfliktusok által jellemzett korunkban. Jelenlétetekkel láthatóvá tettétek a béke lehetőségét, mint egy proféciát, amely egyáltalán nem retorikai. Megtörni az erőszak logikáját a találkozás logikájának előmozdítása érdekében, mondta a sportolóknak a Szentatya. Ugyanakkor a sport magában hordozza a kísértést, hogy mindenáron nyerjünk, akár doppingolással is, vagy engedjünk a piaci erőknek, amelyek a sportolókat híressé emelik, vagy pusztán egy képpé vagy számmá redukálják őket.
Portate l'idea che si possa gareggiare senza odiarsi, che si possa vincere senza umiliare.
Leó pápa megköszönte az olimpiai és paralimpiai sportolóknak a tanúságtételüket arról, hogy lehetséges gyűlölet nélkül versenyezni, győzni mások megalázása nélkül, és veszíteni anélkül, hogy elveszítenénk az önbecsülésünket. A sport, ha jól élik meg, a megbékélt emberiség laboratóriumává válik, ahol a sokszínűség nem fenyegetés, hanem gazdagság. 14. Leó pápa az olasz olimpikonokhoz intézett beszéde végén megemlítette a sportolók keresztjének jelenlétét, amely szerinte a feltámadt Krisztus zászlaja alatt gyűjti össze minden sportoló imáit, várakozásait, reményeit, félelmeit és szenvedéseit. Küldetést bízok rátok! Továbbra is biztosítsátok, hogy az emberi személy maradjon minden kifejeződésében a sport középpontjában, kérte az olasz olimpikonoktól 14. Leó. Leó pápa az újságíróknak: az egész iráni nép elleni fenyegetés elfogadhatatlan. Mindig a békét keressék és utasítsák el a háborút. 14. Leó pápa megismételte felhívását a békére egy rövid nyilatkozatban kedden este a Castel Gandolfói pápai rezidencia a Villa Barberini előtt ráváró újságírók csoportjának. Az Irán elleni amerikai-izraeli háborút, valamint az amerikai elnök kedd esti fenyegetését illetően, miszerint elpusztítja az egész iráni civilizációt, amennyiben Teherán nem tartja be a Fehérház által a Hormuzi szoros újranyitására kitűzött határidőt, Leó pápa megismételte azt, amit vasárnapi Urbi et Orbi üzenetében mondott. Arra kérek minden jó akaratú embert, hogy mindig a békét keressék, ne az erőszakot, utasítsák el a háborút, különösen azt a háborút, amelyet sokan igazságtalannak tartanak, amely tovább eszkalálódik, és amely semmit sem old meg. Olaszul szólva Leó pápa kijelentette: ma, mint mindannyian tudjuk, Irán egész népét megfenyegették, és ez igazán elfogadhatatlan. Kétségtelenül vannak itt nemzetközi jogi kérdések, de még inkább erkölcsi kérdésről van szó, amely az egész nép javát érinti. 14. Leó nem mulasztotta el felhívni a figyelmet a konfliktus széles körű következményeire, és rámutatott: világméretű gazdasági válsággal, energiaválsággal és a Közel-Keleten nagyfokú instabilitással küzdünk, ami csak még több gyűlöletet szít szerte a világon. Leó pápa ezért arra buzdított: jöjjenek vissza az asztalhoz, beszéljünk, keressünk békés megoldásokat. A pápa ezután megemlékezett mindazokról, akiket igazságtalanul sújt a konfliktus. Emlékezzünk kiváltképpen az ártatlanokra, a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a sok olyan emberre, akik már áldozatai lettek, vagy áldozataivá válnak majd ennek a folyamatos háborúskodásnak. És emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a polgári infrastruktúra elleni támadások ellentétesek a nemzetközi joggal, és egyben annak a gyűlöletnek, megosztottságnak és pusztításnak a jelei is, amelyre az ember képes. A pápa megismételte, hogy mindannyian a békéért akarunk munkálkodni. Az emberek békét akarnak, miközben mindenkit arra kért, hogy tegye meg a maga részét. Felkérem az összes érintett ország polgárait, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hatóságokkal, a politikai vezetőkkel, a kongresszusi képviselőkkel, és kérjék őket, mondják meg nekik, hogy a békéért dolgozzanak, és utasítsák el a háborút és az erőszakot. Nagyon köszönöm, zárta keddesti nyilatkozatát az újságíróknak Leó pápa a Castel Gandolfói pápai palota előtt. 14. Leó pápa felhívása: ima virrasztása békéért a Szent Péter bazilikában. A szerda reggeli általános kihallgatáson 14. Leó pápa megismételte felhívását a hívők felé, hogy csatlakozzanak hozzá a békéért tartott imára, amelyet 2026. április 11-én szombaton 18 órakor tartanak a Szent Péter bazilikában. Az ima virrasztást a Szent Atya vezeti, és minden hívő számára nyitott lesz, nem kell hozzá belépőjegy, adta közre április 8-án a Szentszék sajtóirodájának közleménye. 14. Leó pápa ezzel a felhívásával valójában folytatja elődei békekezdeményezéseit. Közvetlenül kapcsolódik Ferenc pápa péteri szolgálata 13 évén átívelő, szinte mindennapos béketeremtő tevékenységéhez, amikor bele nem fáradva az igyekezetbe, szó szerint naponta kérte a béke fejedelmét, a föltámadt urat, hogy indítsa arra a szemben álló embereket, leginkább a vezetőiket, hogy üljenek egymás mellé, hallgassák meg egymást, tekintsenek a népeikre, a háborús árvákra és özvegyekre, és minél előbb méltósággal nyújtsanak egymásnak kezet. 16. Benedek pápa Európa védőszentje, Nursziai Szent Benedek nevében főként Európa lelki békéjét szorgalmazta, mely mint egy előfeltétele annak, hogy ne robbanjanak ki újabb fegyveres konfliktusok a népek között. Ugyanakkor a neve közvetlenül kapcsolta 15. Benedekhez, aki a történelem első világháborúja idején Péteri küldetése legfontosabb feladatának tekintette, hogy megbékítse a szemben álló feleket, hiszen tudta, hogy a frontokon különféle felekezetű keresztény emberek néznek szembe egymással. A Leó pápa meghirdette imavirrasztás azonban éppen az időbeli egybeesés miatt különös jegyet hordoz, hiszen a húsvét utáni első szombatra esik, a rákövetkező egykori fehér vasárnap, az irgalmasság vasárnapja vigíliáján. Ezt az ünnepet nem csak hogy Szent II. János Pál pápa alapította, hanem ő maga a gondviselés finom gesztusaként éppen ezen a napon 2005. április 2-án az isteni irgalmasság vasárnapja vigíliáján tért vissza az atyai házba. Hosszú, 27 éves péteri szolgálata során mindig és minden háborús konfliktus megszüntetésének gondos őre volt. Személyes tekintélyét is latba vetette, hogy ő maga legyen a béke kristályosodási pontja. A 90-es évek során, a balkáni konfliktus idején minden óvatos intés ellenére elutazott Szarajevóba, és ott a romok között gyújtotta meg a reménylámpását. Hazatérve a Szent Péter Bazilika Gergely kápolnájának Mária oltára előtt, a Madonna del Soccorso, a segítő szűzanya kegyképe előtt szintén maga gyújtotta meg azt a bronz mécsest, melyre azt a szolgálatot bízta, hogy legyen a békéért mondott imádság jelképe, mindaddig, amíg a fegyverek el nem hallgatnak. Évek múltán, de mégiscsak elhallgattak a fegyverek, és most az a bronz mécses a Vatikáni Rádió Angyali Üdvözlet stúdió kápolnájának tabernákuluma előtt áll, vigyázó lángja, aggódva pislákol a törékeny békéért. Húsvét után a keresztény ember tudja, hogy a mi békénk és kiengesztelődésünk maga a feltámadt Úr Krisztus. A mi béketeremtő legfontosabb feladatunk, hogy fogadjuk be őt, legyen úra és őrzője a mi személyes életünknek, amely apró békeszigetként járul hozzá a világ békéjéhez. Tekintsünk templomaink húsvéti gyertyájára, és ismételjük az örömének szép szavait. Szelíden árasztja az emberi nemre a megváltás fényét, él és uralkodik mindörökkön örökké. Ceruza, Sajgó Balázs atya emlékedése húsvét második, az isteni irgalmasság vasárnapjára.
A mai vasárnap örömhírének jobb megértésében nekem személyesen a ceruza öt erénye segített. Ha sikerül ezt az öt erényt megőrizni magamban, akkor békébe kerülhetek önmagammal és a világgal. A ceruza első erénye az, hogy nem tud nyomot hagyni csak akkor, ha egy kéz fogja. Nagy dolgokat vihetek véghez az életben, de sosem szabad elfelednem, hogy van egy kéz, amely vezeti lépteimet. Isten velem akarja megírni rólam megálmodott történetét. Velem, és nem nélkülem. Sokszor akarok nélküle írni. Pedig ha hagynám, hogy ő írjon velem, könnyebben megérteném akaratát, ami nem más, mint az, hogy az ő életébe akar bekapcsolni mindenkit. Ha az ő élete van bennem, ezt nevezzük teológiai nyelvezettel megszentelő kegyelemnek, akkor rendbe kerül az életem. Isten a boldognak akar minket. Persze ez a boldogság nem jelent gondtalanságot, szenvedésmentességet, hiszen az én belső világommal alakítom az engem körülvevő világot olyanná, amilyen. Így lépünk tovább a ceruza második erényéhez. Időnként abba kell hagyni az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de hegyesebbé válik és szebben ír. Vannak olyan fájdalmak, amit el kell viselnem, de erősebbé és jobbá válhatok általuk. Bob Gassnak van ezzel kapcsolatosan egy nagyon szép gondolata. Idézem, ha Isten valamit megtagad tőlünk, vagy valamitől távol tart, az épp olyan isteni vezetés, mint amikor megenged valamit, amikor megnyit számunkra egy utat. Minden bezárt ajtó, minden olyan lehetőség, amit nem kapunk meg, minden olyan hívás, ami nem érkezik, legalább annyira Isten vezetése, mint az, amit megad. Eddig az idézet. Vannak érthetetlen szenvedések, amelyeket nem lehet kikerülni. Elmenekülni lehet, de az is szenvedést okoz. A mértek megértésére sokszor nincs pillanatnyi válasz az ember részéről, de Istennek van válasza. A tőle kínatkoztatott, Szent Lelke által sugalmazott írásban Szent Pál apostol ezt írja a Rómaiakhoz írt levélben. Kiválasztan el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ha valaki szenvedett Krisztusért, Pál apostol sokat szenvedett. De ha valaki boldog volt Krisztusban, akkor Pál apostol biztos. Isten időnként engem is kihegyez, hogy szebben írjak, és szebb nyomot hagyjak a világban jelenlétemmel. A jó ceruza harmadik erénye az, hogy mindig hagyja, hogy kiradírozzák azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítok valamit, amit rosszul tettem, az nem szükségszerűen rossz, épp ellenkezőleg. Fontos, mert az igazság útján tart meg. Az Isten irgalmasság vasárnapján jó újra hallani, hogy Jézus békessége az én szívembe is beköszönt. Az ő irgalma áthatol félelmeim ajtaján, és igazi, mély örömmel ajándékoz meg. Ennek előfeltétele a megtisztulás. Mondjam ki magamból azt, ami nem odavaló. Halljam vissza konkrétan bevallott bűneimet. Megtisztuljak és kételyemre is választ kapjak, ahogy az Tamás apostollal is történt. A Szentlélek bátorít, hogy ne féljek megvallani, bevallani és kimondani azokat a bűnöket is, amelyeket szégyellek kimondani, pedig ott vannak bennem, és érzem, hogy nincs ez jól. A benső fontossága, hogy ne csak külsőleg, látszat szerint éljek. A ceruza negyedik erénye az, hogy nem annyira a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért kell mindig törődni azzal, ami a bensőmben történik. Foglalkoznom kell a lelkemmel is, egyénileg is, közösségben is. Ha csak egyénileg foglalkozom, akkor el vagyok magamban, és nem veszem észre, hogy a külső fa fokozatosan benövi és elnyeli a ceruza hegyét. Vagyis a külsőségek eltakarják a belsőt, és így a lényeget. A lényeg az, hogy Isten mindenkit jónak teremtett és munkára, belső munkára hívott meg. Tamásban is ez volt a szép, hogy ezt a belső munkát megharcolta, de a többi apostolban is hasonlóképpen. Végül a ceruza ötödik erénye az, hogy mindig nyomot hagy maga után. Az életben mindenki valamilyen nyomot hagy, ezért fontos ennek tudatában cselekedni. Ha jót írok, jó hatással lesz másra. De ha szennyeset, akkor másban is azt terjesztem. A ceruza elfogy, de csak akkor, ha él. Ha az író Isten igazi munkatársa vagyok, és az ő történetét írom meg életemben és életemmel. Segítek neki?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét második az Isteni Irgalmasság vasárnapjára ceruza címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor azt mondta, mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is, fogalmazott. Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokkádra és a háború finanszírozására. Úgy folytatta, a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is. Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. Gulyás Gergely ezt elfogadhatatlannak nevezve azt írta, hogy ez minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta. Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát, fogalmazott Gulyás Gergely. Az elmúlt héten mintegy 400 milliárd forint értékű beruházást adtak át, vagy kezdtek meg Magyarországon, közölte a kormányszóvivő Budapesten a Kormányinfón. Vitályos Eszter elmondta, új fémipari beruházás erősíti Jásznagykunszolnok vármegyét. A magyar hátterű ZRT 2,1 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást valósít meg mezőtúri telephelyén a kormány 600 millió forintos támogatásával. A fejlesztés során nem csak a fémszerkezetek gyártásához szükséges épület és infrastruktúra jön létre, hanem 110 új munkahelyet is biztosítanak a vármegyében élők számára, közölte. A miniszterelnökséget vezető miniszter egy kiszivárgott hangfelvételre utalva a csütörtöki kormányinfón azt mondta, Magyar Péter folytatná Brüsszel háborúba sodródásának politikáját. Gulyás Gergely a szerdai kormányülésről beszámolva azt mondta, látják, hogy Európa továbbra is háborús kockázatokkal néz szembe, és egy csütörtökön megjelent hangfelvételből látszik, hogy Magyar Péter is pontosan tudja, hogy háborús veszély van. Tanúszodát adtak át a Nógrád vármegyei Pásztón. Az 1 milliárd 250 millió forintból megépült létesítmény a 41., amely a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében készült el. Nyúl Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magas építésért felelős helyettes államtitkára az Illés Rudolf nevét viselő létesítmény átadási ünnepségén az új uszoda közösségre gyakorolt hatását emelte ki. Hangsúlyozta, a két medence és a kiszolgáló létesítmények maximálisan hozzájárulnak a közösségi élményhez a mindennapi használat során. Az általános iskolákba április 23-án és 24-én lehet jelentkezni. Az óvodai beiratkozás pedig április 20-ától kezdődik és május 20-áig tart, közölte az oktatási hivatal a távirati irodával. Hozzátették, az óvodakezdés halasztása április 15-ig kérelmezhető. Azt írták, minden gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. Ez alóli halasztás kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az oktatási hivatal engedélyezte, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Végül az időjárásról. Nyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami fokozatosan vastagodik, illetve kelet felé terjed, és a Nyugat-Dunántúlon néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat belőle. A Dunától keletre a nap nagy részében még napos, gomoly felhős idő lesz. Estére viszont az ország északkeleti negyedének kivételével mindenhol beborul az ég. Az északi a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet pénteken 7 és 14 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 10-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Zsoltokat. A Zsolt a Solt név alakváltozata, amely azonos eredetű a Zoltán, valamint a Zolta, esetleg a Csolt névvel. Az ótörök szultán szóból származik. Jelentése uralkodó. A Zsoltok védőszentjükként tiszteletik azt a Szent Zotikuszt, aki római katona volt, és aki hitéért Nikodémiában, ahol Diokleciánus császár székelt, szenvedett több társával vértanúságot. Kegyetlenül megkínozták őket, és a tengerbe vetették 303 körül. A Zsoltok védőszentje még Szent Szolemnius is, akinek neve ünnepit jelent, csodatevő püspök volt ő, aki 602 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Zsolt nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Voltunk tiszta szíve. te még. Azt hittem, hogy jó lesz, hogy neked így elég. Valahogy összeomlott minden, és már nem tudom, hogy miért. Egyre hajtogattad sírva, nem számít, hogy véget ér. Pedig mindig azt hittem, hogy neked ez jó. A hajad mostanában másképp hordott már, de nekem ugyanúgy szép vagy, ugyanaz a lány. Sokszor lopva nézlek, ahogy fáradtan állsz, nagyra nyílt szemekkel, talán egy jelre vársz. Valahogy össze kéne jönnünk, mindent megbeszélhetnénk. Egyszer szépek voltunk együtt, hát ha újra kezdhetnénk. Talán újra kezdhetnénk, mert engem ez jó.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz április 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1847-ben született Joseph Pulitzer, magyar származású amerikai sajtómágnás, a Pulitzer díj megalapítója. Makón született. A gyengelátású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer 10 évesen került az Amerikai Egyesült Államokba. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. 1867-ben lett amerikai állampolgár, és pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. 1878-ban megvásárolt 2 csőd közeli napilapot, melyek az összeolvasztott 3 év után már nyereségesek voltak. 1882-ben megvette New Yorkban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató, sikeres lapot varázsolt az izgalmas, igényes, modern újságírói stílusnak köszönhetően. mestere volt a sajtóüzletnek, és szeretett jótékonykodni. Többek között megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. A Pulitzer díj első átadására 1917. június 4-én került sor. 1902-ben született Darvas Lili színésznő, aki Budapesten látta meg a napvilágot. A budai színkör előadásán ismerhette meg őt a közönség 1920-ban. Egy évvel később Beöti László szerződtette a Magyar Színházhoz, majd 1924-ben a Víg Színház tagja lett. 1925-től játszott Max Reinhardt bécsi és berlini színházaiban is. Ezután a Víg Színházban többnyire csupán férje Molnár Ferenc darabjaiban vállalt szerepet. Molnár Ferenccel 1926. június 9-én kötöttek házasságot Budapesten. 1939-ben mindketten emigráltak az Egyesült Államokba. Darvas Lili először 1944-ben lépett fel angol nyelvű színdarabban a Broadway-n. Ezt számos színházi és tévé szereplés követte. 1965-ben vendégszerepelt a budapesti Madách Színházban Molnár Ferenc Olimpia című darabjában. Emellett néhány filmszerepet is vállalt. Angol és német nyelveken is játszott. 1926-ban Dicső Szent Mártonban született Demjén Attila, Munkácsy Mihály díjas festő. Festészetére a tájkép festészet a jellemző, de festett csendéleteket és portrékat is. Emellett szabadiskolákban oktatott, tanítványa volt Baukó János festőművész is. A reggeliző munkás család képéért 1952-ben a Munkácsy Mihály díj második fokozatát kapta. Történelmi témájú festmény az 1953-as Gábor Áron című képe, melyet a Munkácsy Mihály díj első fokozatával díjaztak. A Munkácsy Mihály képzőművészeti szakkör vezetője is volt. Kiállításai voltak Rómában, Firenzében, Svédországban, Stockholmban, Párizsban és az NSK-ban is. 1965-ben tért haza, és első kiállítása hazatérése után nem sokkal 1966-ban volt a Csók Galériában Budapesten. 1972-ben gyűjteményes kiállítása volt Budapesten a Mednyászki teremben. 1977-ben a Magyar Nemzeti Galéria Budapesten emlékkiállítást rendezett képeiből. 1934-ben Szegeden született Durkó Zsolt, Erkel és Kossuth díjas magyar zeneszerző, főiskolai tanár, aki 1982-től a Magyar Rádió vezető zenei lektora is volt. Durkó Zsolt zenéje érthető zene, egyszerre európai és tudatosan magyar, amely az újkor törekvéseit képviseli, ugyanakkor a zenei tradícióból ismerít. Már pályája elején kialakította azokat a stílusformákat, amelyek nyomán személyes zenei nyelve egész életére nézve egységes maradt. A 60-as években született művei a korabeli avantgárd törekvésekre épp úgy utalnak, mint a régi Gregoriánra és mint a magyar népzene sirató dallamaira. 1997. április 2-án hunyt el Budapesten. 2004-ben születésének 70. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak egykori lakóháza a budapesti Attila út 103 homlokzatán. 1965-ben Mohácson született Sümegi Eszter magyar operaénekesnő, szoprán, érdemes művész, aki diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte 1993-ban Ónodi Márta növendékeként. Philadelphiában megnyerte a Pavarotti énekverseny első díját. 1993 óta a Magyar Állami Operaház magánénekese. Puccini Bohém életének Mimieként debütált. Több operában is fellépett. Az Operaházban a magyarországi közönség is számtalan alkalommal hallhatta őt különböző szerepekben. Toszka, Mimi vagy éppen Aida szerepében. Oratóriumokban is énekel, és koncertműsorokkal járja az országot. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1901-ben hunyt el Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója. 1887. március 27-én alapították az egyesületet, május 10-én, a még épülő Szent István Bazilika tövében. A Lipót Bazár tér 47 szám alatti épület szűk kis helységében kezdte meg működését. Személyzete kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és 7 mentőből állt. Az első napon lépett szolgálatba a bécsi mentőktől ajándékba kapott első lóvontatású hordággyal felszerelt zárt mentőkocsi, amely az akkori idő szerint korszerűnek volt mondható. A jármű nyitott bakján a kocsis és még egy személy, a belsejében pedig az orvos és segédje foglaltak helyet. A mentőkocsi az egyébként engedélyezetnél nagyobb sebességgel haladhatott, de csengetéssel kellett jeleznie jöttét, hogy a közlekedés más résztvevői neki szabad utat engedhessenek. A Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület működése első napján két hívást kapott. Az emberek azonban hamar megismerték a hasznos feladatot ellátó intézményt, és rövidesen már napi 25 hívásnak kellett eleget tennie a fővárosban. 1972-ben hunyt el komáromi Gizi színésznő, aki a megnyitásakor 1908-ban a Veszprémi Színház primadonnája volt. Pécsett, Kecskeméten, Munkácson és Békés Csabán is szerepelt. 1917-ben tagja volt a Front Színház társulatának. 1927-ben vonult nyugdíjba. Láthattuk őt számos színházi szerepben, például Huszka Jenő Gülbabájában, a János Vitézben és Kálmán Imre Csárdás királynőjében is. 1979-ben hunyt el Várkonyi Zoltán színész, színházi és filmrendező, kétszeres Kossuth-díjas színész, érdemes és kiváló művész, akinek alkotásai közül megemlíthetjük a Meseautót, a Kőszívű ember fiait, az Egy magyar nábobot és az Egri csillagokat is. 1962-ben Hollywoodban hunyt el Kertész Mihály Oscar-díjas magyar-amerikai filmrendező, aki a Casablanca című film rendezéséért kapta meg az Oscar-díj a legjobb rendezőnek elismerést. A filmtörténet hajnalán kezdetben még színészként az elsők között kezdett a néma filmezéssel foglalkozni. Dániában a Nordic cégnél 1912-ben forgatott Utolsó bohém volt az első rendezésem. Majd Kolozsváron a filmgyárban dolgozott, ezután Berlinben az UFA gyárnak is dolgozott. 1926-ban az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, 1927-ben lett a Warner Bros. Állandó munkatársa. Hollywoodi karrierje során több mint 100 filmet készített. Filmjei közül megemlítem az Egy krajcár története, a Tatárjárás, a Varázskeringő, a Vígözvegy, a Párizsi baba, a Rabszolganő, a 13-as fiakkel és az Aranypillangó című alkotásokat. Persze műveit a teljesség igénye nélkül soroltam fel. Hollywoodi filmjei közül pedig a Holnap hősei, a Hajnali esküvő, a Modern szimfónia, az Aranyváros és a Casablanca című filmeket említem meg. 1995-ben hunyt el Fischer Anni zongora művésznő, aki a Zeneművészeti Főiskolán Székely Arnold és Doknányi Ernő tanítványa volt. 1922-ben lépett fel először, 1933-ban a budapesti Liszt zongora versenyen első díjat nyert, 1941 és 46 között Svédországban élt. Háromszoros Kossuth díjas, kiváló művész volt ő. 2002-ben Budapesten hunyt el Hofi Géza, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar humorista, előadó művész, színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. A magyar kabaré műfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mestere volt ő, aki önálló produkcióival egyéni stílust teremtett. Hanglemezei közül megemlítem a Hofim, az Akácos út, a Hegedűs a háztetőn, a Pusszantás mindenkinek és a Rádió kabaré című lemezeit. Filmfelvételeken is szerepelt, és munkásságát természetesen számos díjjal is elismerték. Ezek közül megemlítem a Magyar Televízió Nívó díját, a Karinti gyűrűt, a Dériné díjat, a Bombon díjat, a Huszka Jenő díjat és a Kossuth díjat. 2014-ben hunyt el Felkai László olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, edző, aki a budapesti Spartacus sportolója volt. Úszásban és vízilabdázásban is bekerült a magyar válogatottba, de jelentős sporteredményeit vízilabdázásban ért el. Összesen 120 alkalommal szerepelt a magyar vízilabda válogatottban. Három olimpián is részt vett, Tokióban, Rómában és Mexikóvárosban. Az aktív sportolást 1977-ben fejezte be. Visszavonulása után a budapesti Spartacus, majd az FTC vízilabda csapatának edzője volt. 1982-től kezdve gyermekeket edzett a KSI-ben, a Vasasban, a BVSC-ben, a Tungsram együttesben, valamint a Honvédban is. 2000-ben beválasztották az évszázad magyar vízilabda válogatottjába. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1849-ben a tavaszi hadjárat során a Klapka György és Damjanich János vezette hadtestek megtámadták az osztrákokat. A Klapka György vezette első hadtest és a Damjanich János vezette harmadik hadtest indította a támadást a Vácott állomásozó 7000 fős osztrák hadosztály ellen. 1941-ben kiáltották ki Horvátország függetlenségét. És végül, de nem utolsó sorban, 1993 óta a mai nap a Nemzeti Rákellenes Nap. 1993 óta a Magyar Rákliga szervezésében tartják a Nemzeti Rákellenes Napot dr. Dollinger Gyula sebész egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első országos rákbizottságot. Az ünnep lényege, hogy a társadalomnak minden rétegét beleértve, magát az embert is, küzdjenek a rákbetegség ellen, és felébresszék saját felelősségünket magunkban. Kedves hallgatóink, április 10-i kalendáriumunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.